Embert lehetne megmenteni, ha mindenki ismerné az alapszintű újraélesztést.
Leállt a szívverése is, leállt a légzése is, és akkor elkezdtem a szívmasszást csinálni, és mire bekerült a mentőbe, már stabil állapotban volt, hála Istennek.
Melyek a legfontosabb lépések? Kik lehetnek a Szív City program önkéntesei, és miként lehet most kedvezményesen defibrillátorhoz jutni? Balogh Tamás vagyok, tartsanak velünk, hogy tudjunk és merjünk is életet menteni.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Sokan inkább üzenetet írnak telefonálás helyett, egyre többen kerülik a hangos kommunikációt.
Inkább nem indítom el azt a hívást, a másik pedig, amikor a kisebbik rosszat választom, inkább írok neki egy e-mailt vagy egy SMS-t, mert akkor legalább majd akkor válaszol, amikor neki alkalmas. És ezzel a saját dolgomat is megkönnyítem.
Hangos időutazás, a 20 éves elektrotechnikus régi rádiókat gyűjt és kelt életre.
Kedves hallgatóink, azt hozzátenném, hogy egy 89 éves rádiót hallgatunk, 1937-nek a hangzása. Teljes.
Trendidők.
Az okostelefonok korábban talán soha nem volt ilyen egyszerű kapcsolatba lépni egymással. Mégis sokan inkább üzenetet küldenek, mint sem felhívjanak valakit. Egy váratlan csörgés kellemetlen helyzetet teremthet, egy fontos telefon előtt pedig nem ritka a bizonytalanság vagy a szorongás sem. A jelenség nem csak a fiatalokat érinti. Vajon hogyan alakították át kommunikációs szokásainkat az üzenetküldő alkalmazások? Miért érezzük gyakran kényelmesebbnek az írásbeli kapcsolattartást, és mikor válhat valódi problémává a telefonálás kerülése? Erről beszélgetett Kovács Nagy Áron dr. Habil Bokor Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének vezetőjével, valamint Budavári Eszter pedagógiai szakpszichológussal.
Ön szerint miért okoz sokaknak stresszt a telefonhívás, miért könnyebb egy üzenetet vagy e-mailt megírni?
A telefónia, tehát a telefonálásnak a technológiája az olyan 100, talán legfeljebb 120 évre tekint vissza, de az agyunk, ami a kommunikációnkat jó esetben erősen irányítja, ez körülbelül 80-100 ezer éve alakult ilyen plasztikus módon, ahogyan ma a homo sapienseknél működik. Mi nagyon sok tízezer éve arra szocializálódtunk, hogy akivel beszélgetünk, annak van teste, látható, viszonylag közel van hozzám, akár még a kipárolgásait is érzem, legyenek ezek kellemesek vagy kellemetlenebbek, de hogy mindenképpen valami háromdimenziós esemény zajlik, amikor személyközi kommunikációt folytat. És jött ez a telefónia, ami lehasította a kommunikációról a testet, lehasította a kommunikációról a szagingereket, illatingereket, és hát lehasította a látványnak egy jó részét, nem tudok gesztikulációt olvasni, nem tudok mimikát olvasni, pusztán a vokális jelekre, a hangüzenetekre vagyok korlátozva, hogyha föl kell mérnem a másiknak a hangulatát, érzelmi állapotát, a hozzám való viszonyulását. Borzasztóan szűkítő támpontrendszer van, és talán ez az egyik oka annak, hogy a telefóniából némelyeknél telefóbia lett, nevezzük csak így, a telefonálástól való félelem, hogy ha már döntenem kell, hogy mindenképpen valamilyen szűkített, redukált kommunikációs csatornán lépje kapcsolatba egy másik emberrel, akkor inkább az írásos formát használom, mert az legalább aszinkron, tehát időben eltolt, nyoma marad, visszaolvasható, nehezebben magyarázható félre. Legalábbis ez az illúziónk. Egyébként az írást ugyanannyira lehet manipulálni, félre magyarázni, sőt, talán könnyebben, mint egy hanghívást, de valahogy mégis elindul a döntés abba az irányba, hogy ha már nem tudunk személyesen kommunikálni, akkor alkalmazunk egy nagyon redukált csatornát, ami csak szöveges. A másik oka ennek a telefóbiának talán az lehet, hogy a pszichológiai magyarázat legalábbis az mögötte, hogy nagyon szeretjük a társas helyzetekben a másikkal szembeni bizonytalanságunkat csökkenteni. Voltaképpen a beszélgetéseink, a társas kapcsolataink nagyon nagy része arra megy ki, hogy minél inkább föltérképezzem, kitapogassam a másik felet. Az előbb mondtam, hogy redukált csatornát kínál ehhez a telefon, csak a hang révén tudok tájékozódni, viszont nagyon kényelmetlenné teszi, hogy ha a mimikát, a gesztust, a testtartást nem olvasom, akkor sokkal több bizonytalanság marad bennem a másikkal kapcsolatban. És sokkal inkább hajlamos vagyok arra felé terelődni, hogy akkor inkább ne is kommunikáljak. Tehát két irányba megyünk, ha föl kéne hívni valakit. Az egyik az, amikor korrigálok a nullára, tehát inkább nem is teszem meg, inkább nem indítom el azt a hívást. A másik pedig, amikor a kisebbik rosszat választom, inkább írok neki egy e-mailt vagy egy SMS-t, mert akkor legalább majd akkor válaszol, amikor neki alkalmas. És ezzel a saját dolgomat is megkönnyítem.
És most Budavári Eszterhez fordulnék. Mi állhat annak a hátterében, ugye pszichológia irányából, hogy sok fiatal szorong a telefonhívásoktól?
Ennek azt gondolom, hogy több oka van. Én azt gondolom, hogy a technológia fejlődését ide tudom kötni, mert hogy ez a csetelés, ugye akár ez, hogy mondjuk egy üzenetben kommunikálunk, az sokkal inkább elterjedtebb már, mint amikor régen ugye úgymond csak a vezetékes telefon volt, és akkor ott tudtunk kommunikálni. Tehát én azt gondolom, hogy a mai generációknál azért ez abszolút már sokkal jobban ott van a mindennapi életben, tehát hogy nincsen meg az a fajta ilyen komfortérzet a telefonálással kapcsolatban, na akkor rögtön ahhoz nyúlok, mert hogy sokkal egyszerűbb ugye üzeneteket írni, illetve hát azért az üzenetküldésben vannak olyan fajta könnyítő tényezők is, hogy ott azért ugye van időm átgondolni, mit válaszolok, mikor nézem meg, amit a másik írt, mikor szeretnék rá válaszolni, tehát itt is megint egy sokkal kontrollálhatóbb dolognak érezzük sokszor az üzenetküldést, még ugye a telefonálásnál, hogy gyakorlatilag valamit nekem azonnal kell rögtön reagálni, nagyobb a hibázási lehetőség, és hát én azt gondolom, hogy ezért nagyon tartanak ettől. Ugye mai fiatalok, hogy úristen, mit fognak rólam gondolni, hogyha én nem azt mondom, amit szeretnék, vagy utólag mindig így eszükbe jut, hogy ó, hát ezt most másképp kellett volna megfogalmaznom, és szerintem ez különösen igaz, amikor mondjuk valami hivatalos teendővel kapcsolatba kell telefonálni.
És alapjaiban véve hogyan alakították át ön szerint a digitális kommunikációs formák a társas érintkezést?
Én is azt gondolom, hogy itt azért ennek nyilván egy nagy ereje a digitalizációnak az, hogy így nagyon gyorsan bárkivel gyakorlatilag kapcsolatba tudunk lépni, tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megkönnyíti az egymás közötti kommunikációt, viszont arra nagyon érdemes odafigyelni, hogy ugye az online-offline jelenlétet hogyan alakítjuk, mert hogyha mondjuk minden kapcsolatunkban csak chatben kommunikálunk a másikkal, vagy nem tudom, csak e-mailezzek vele, akkor nyilván ez megint csak ugye ezt a személyes kapcsolódást nem tudja helyettesíteni. Tehát itt is azt tudom mondani, hogy kiegészítésre tök jó lehet az, hogy minden napokba tartsuk a kapcsolatot a barátokkal, de nyilván ez nagyon fontos, hogy azért személyesen is találkozzunk.
És a szociális szorongás megemlítendő tényező itt.
Azt gondolom, hogy persze abszolút kapcsolódhat ehhez is, hogy azért azt is látjuk azért így a kamasz korosztályban, például nagyon sokszor, de akár a fiatal felnőtteknél is, hogy ténylegesen személyesen nehezebb kapcsolódni. Tehát ez mit mondjak, hogyan reagáljak, itt megint csak ugye ez a rögtön kell reagálni, rögtön kell valamit mondani. Aki mondjuk a szociális szorongásra hajlamos, ott azért ezek a faktorok nagyon-nagyon tudnak ilyen visszatartó erők lenni, és nekik azért sokkal komfortosabb az, hogyha üzenetben, e-mailben kommunikálom le mondjuk a hivatalos dolgokat, mert ott többször át tudom gondolni, akkor hogy fogalmazom meg azt a mondatot, mit mondok, és hogyha jön egy válasz, akkor is ugye sokkal több időm van arra, hogy akkor gondolkodjak, hogy kizárjam a hibázást, hogy mit is válaszoljak, tehát itt is a biztonság érzetet azért megadhatja egyébként ez az írásban való kommunikáció.
Trendidők.
Miközben a legtöbben ma már telefonon vagy interneten hallgatnak zenét és műsorokat, vannak, akiket a rádiózás múltja nyűgöz le. A 20 éves Nyerge Zsombor 8 éve kezdett régi készülékeket gyűjteni, azóta pedig a javításuk és restaurálásuk is a szenvedélyévé vált. A közel 100 éves rádiók nem csak műszaki különlegességek, hanem egy-egy korszak emlékei is, amelyek ma is képesek megszólalni, ha értőkezek gondoskodnak róluk. Egy fiatalembert mi vonz ezekhez a készülékekhez, és milyen munkát igényel a helyreállításuk, és hogyan szól egy rádió a múlt század 30-as éveiből? Erről hallhatják Major Eszter Anna riportját.
Aki önt ismeri, az annyit tudhat önről, hogy mindenképpen a régi dolgok iránti szerelme az nagy, és az viszi előre önt az életben. Miért különlegesek önnek a régi rádiók, hiszen minden a rádiókkal kezdődött önnél. Mi az, amit ezek a tárgyak még őriznek a régi időkből?
Ezek a tárgyak nagyon sok emléket őriznek, mondjuk egy háború előtti vagy 40-es években erről hallgattak mindent, ami a nagyvilágban történt. Mennyi minden jött ki ezeknek a rádióknak a hangszóróján, amik akár történelmi jelentőségűek lehetnek. Én kiskoromban főleg ezeken a klasszikus magyar rajzfilmeken nőttem fel. Ott volt a Mézga család, aminek volt ez a külön epizód sorozata, a Mézga család különös kalandjai. A 30. századbeli rokonukkal, a köbükivel egy buherált rádión kommunikálnak. Az így annyira megfogott, és akkor így megfogalmazódott már akkor, hogy én is ilyen akarok lenni, és én is rádiókat akarok buherálni, és ilyen szép kis régi rádiókkal foglalkozni. Nyilván nem ezekkel a klasszikus, gyönyörű fadobozosokkal kezdődött, hanem ezekkel a jó kis szokorrádiókkal. De szépen lassan egyre szebb és szebb készülékekre tettem szert.
Annak idején sokkal nagyobb tekintélye volt ezeknek az eszközöknek az emberek életében. Nyilván monopól helyzetben is voltak.
Ugye ezek a rádiók a lakásnak bútor darabja is voltak, és mivel akkor még a médiának nem volt más formája, ugye mindent erről tudtak meg, és a családnak minden tagja hallgatta. Az első broadcasting az még 1922-ben volt Amerikában, Magyarországon 1925-ben. Nekem a legrégebbi rádió, amivel foglalkoztam, az egy 1930-ban készült magyar rádió. Engem főleg a II. Világháború előtti rádiók érdekelnek. Ezek egyszerűek, és még a mai napig nagyon megbízhatóak.
Fontos egy tárgynak a története az ön számára?
Szerintem nagyon fontos, hiszen hogyha még nem is tudjuk, hogy mi volt az előélete, arra is nagyon sok külső jel tud emlékeztetőt hagyni, vagy én is szereltem mondjuk olyan rádiót, aminek a belsejében találtam picike csipkés terítőt, vagy akár egy kis teáskanalat, és az így elmond valamit az előző gazdájáról.
Önnek mit mesélnek ezek?
Számomra ezek egy egész életet mesélnek el, és ezért minden egyes rádió akár egy külön személyt is jelenthet, akire akár emlékezhetünk.
Megmutatjuk a hallgatóknak.
Rádióműsort szeretnénk hallgatni, vagy zenét?
Zenét.
Emirul Esztől hoztam el felvételeket.
Kedves hallgatóink, azt hozzátenném, hogy egy 89 éves rádiót hallgatunk, 1937-nek a hangzása.
Folyna a sok-sok havos kakaót. Én lekapartam a vörös gittet, s az édes kis praclit ott is segített. Galacsinnát gyűrtünk, cél a folyó.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
Már nem elég jól programozni. Egyre több szoftverfejlesztő cégnél alapelvárás lett, hogy a dolgozók mesterséges intelligenciát is használjanak munkájuk során. Az AI gyorsíthatja a kódírást, ezért a vállalatok nagyobb teljesítményt várnak el ugyanannyi idő alatt. A szakemberek szerint azonban továbbra is az ember felel a hibák kiszűréséért. Az AI így nem leváltja, hanem új kihívások elé állítja a programozókat. Ütemezett feladatok a ChatGPT-ben. Új ütemezett feladatokat kezelő felülettel bővült a ChatGPT alkalmazása, amely egy helyen gyűjti össze az időzített parancsokat. Az OpenAI frissítése után a felhasználók a bal oldalsávban áttekinthetik, mikor és milyen műveletek futnak, valamint módosíthatják vagy törölhetik azokat. A fejlesztés egyelőre az előfizetők számára érhető el, de később szélesebb körben is megjelenhet. Vízmentes adatközpont. Egy amerikai startup olyan új vízmentes hűtőrendszert tesztel, amely a nukleáris reaktorokban alkalmazott eljárásokból merít inspirációt, és az AI adatközpontok energiafelhasználását csökkentheti. A technológia az adaptív fázis hűtés elvén működik, amely hatékonyabban vezeti el a hőt a szerverekről. A megoldás akár olyan régiókban is alkalmazható lehet, ahol a vízhiány komoly korlátot jelent az adatközpontok számára.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15:10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média szolgáltató non-profit